Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek veletek. Jó volt egy dicsőíteni, jó volt hallani bizonságot. Ez része mindannak, amit valóságosan tesz Isten közöttünk. Szeretem ezt kicsit kiemelni, hogy valóságosan tesz. Talán pont a mai világban nagyon erős a vallásosság is, hát inkább ezt most negatív értelemben mondom, tehát az üres kereszténység. Nagyon szükséges, hogy itt egymást egyrészt bátorítsuk arra, hogy éljük meg valóságosan a hitünket, illetve keressük így Istent. Egyetértetek ezzel, hogy szükséges ezt látni, így keresni, igaz? Ma, ami a szívemen van és volt, amikor készültem ide, az az imádság. Úgyhogy szeretnék veletek erről beszélgetni, az imádságról, hogy hogyan lehet más, hogyan lehet a jó értelemben más, tehát jó, friss. Én egy kicsit azt érzem, hogy van szükségem ezt megfrissíteni, illetve ezt mindenek előtt el kell mondanom, hogy ez egy gyenge területem. Szokták ezt mondani, hogyha egy keresztény zavarba akarsz hozni, kérdezd meg az ima életéről. Van benne valami. Nagyon könnyen el tud laposodni, illetve sok olyan mintát lát szerintem a világban, mint kereszténység, ami elég, most hát szerintem ki szeretném ezt mondani, elég üres. Formaimádságok, ilyen-olyanok, amolyanok, szabad imádságok, ilyen-olyanok, amolyanok. Tehát mind a két formában, esetleg ha most kettőt most kiválasztottam, hogy szabad imádság, megtalálod azt, amikor... Hát most ezt fura megfogalmaz, igaz, nem mondod valaki, hogy imádkozik, hogy erőtlen. Most ezt érzékeljük, hogy nem jól, vagy nem jól néha, ez is egy érdekes kérdés lehet, de minden esetre ezt kell frissíteni, kell figyelni erre. És különösen az volt a szívemben, hogy hagyd mondjam nektek így szombathelyi gyülekezetnek is, és mindenkinek, aki itt van, hogy szükséges megújítanod az imádságot. Van egy alapiga, amit szeretnék felolvasni. Ehhez, ahogy szoktuk tenni, hadd kérlek titeket arra, hogy fejezzük ki a tiszteletünket, és sem formalitás fel is állhatok közben, igen, mert ezt akarom kérni. De ezt nagyon szeretném mondani, hogy amit szoktunk tenni gyakorlatokat, ezt fontos, hogy szívből tedd. Tudd, hogy miért csinálod. Jó, úgyhogy most tiszteletet fejezünk ki ezzel, hogy Istennek az igéjét kinyitjuk és hallgatjuk. Máté evangéliumánál szeretném, hogy kinyissátok a 21-es versnél, 21-es résznél. És a 12-es verstől szeretném olvasni. Előtte viszont szeretnék egyet imádkozni. Pontosabban azt kérni, hogy valaki hangosan imádkozzon. Én értem, mi értünk. Egyrészt, hogy én el tudjam mondani, amit kell, másrészt, hogy meg ti értetek is, hogy tudjátok megérteni azt, amit Isten van, nem Révész Dániel. Jó? Tehát egy valakit kérnék, aki hangosan ezért imádkozik.
Úgy is köszönöm, hogy összehoztál meg, és azzal a célra adó hét előtted, hogy most te tanítsál neked. Istenem, szeretnék megalázni a szíveinket előtted, hogy belemondhass azt a szívünkre, amit te akarsz mondani, és kérlek, hogy legyen ez megújító üzenet számunkra, és kérlek Danielt, az értékezőjét, hogy kérlek, hogy üres is igenis van az ő szívét, azon kívül, amit tartsál bele, és kérlek, hogy ha tudjad eszembe által elmondani nekünk a te üzenetedet. Kérlek is, hogy így áldjunk együtt.
Amen. Tehát Máté evangéliuma 21.12-től olvasom. Aztán bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a kalambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Eddig van az ige szakasz, üljetek le bátra. Ez az ige szakasz ugye hát nem annyira a tanításos oldala, hanem inkább talán egy szellemi háttér, amit szeretnék majd a végén különösen elétek teríteni. Viszont most nagyon szeretném, ha azzal foglalkoznánk, hogy egy kicsit a Bibliában azért megnézzünk egy pár dolgot, és feltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogyan lehet több az imádság. Van egy kérdésem, hogy mit tudhatunk, tehát mi az igazság az imádságról. Egy picit szeretnék az elején ilyenekkel foglalkozni, illetve az is, hogy mit tehetsz, tehát milyen gyakorlata, milyen felismeréseket hozhatunk az imádságról a Biblia alapján. Mit várhatsz tőle? Ezt is néha furán, de azért fel kell tenni szerintem, hogy keresed a hatását. Ez hadd mondjam nagyon nektek, ez nagyon foglalkoztat engem, mert az a helyzet, hogy mintha kezdenénk afelé is menni kicsit, hogy nem keressük a hatását, a gyümölcseit annak, amit az Isten rajtunk keresztül tud tenni. Szinte már beleülünk abba, hogy ez egy formalitásokban szépen egyfajta ilyen érzelmi fröccseket ad nekünk, mondjuk vasárnaponta egy kicsit, hogy megsírat az Isten jelenléte, de másnap nem változnak a dolgok feltétlen. Szeretnék majd kicsit élesen beszélni, remélem ezzel nem bántalak titeket, hanem inkább felébreszteni szeretnélek titeket. Illetve a végén szeretnék, és akkor ez az ige lesz, amely fogunk foglalkozni, mit tehetne most az én életem, vagy mit lehetne tennem most. No, hát nézzük meg az elsőt, amit úgy látok, hogy a fej. A fejünk az értelmünk. A szabadság Krisztusban nagyon jól megtanított minket arra, hogy az értelmi területen van egyfajta hadakozás, szellemi hadakozás, az igazság és a hamisságnak az eldöntése. Ugye ezt az értelmünk is teszi. Nézzük meg így, és fontos ezért szerintem tisztázni az imádságról, hogy mit kell tudjál róla, hogy mi az imádság, hogy működhet. Egy kicsit ilyesmit is szeretnék nagyon röviden érinteni. Tehát nem vagyok teológus, nem fogjuk ezt nagyon mélységben megjárni, de mégis jó lesz egy kicsit ezzel foglalkozni, kiteríteni. Na, tehát mit tudhatunk? Egy kapcsolat. Tudom, hogy ez is olyan sokszor elhangzik. Biztos, hogy ti is mondjátok ezt, hogy az imádság kapcsolat. Viszont így éljük-e tényleg meg? Én három ilyen pontot összeszedtem magamnak, amivel egy kicsit a kapcsolatot körbejárom. Az egyik az, hogy őszinte. Tehát ennél fogva ki van zárva például az a fajta ima, amikor másoknak imádkozol. Nem tudom, hogy voltál-e már így. Én voltam így. Amikor ültem a helyemmel, és azon gondolkoztam, hogy lehet a lehető legszebben megfogalmazni az imádságot, hogy mások azt mondják, hogy hó. Ez nevetséges, nem annyira gyermeki, de ez nem jó motiváltság. A másik meg egy gyermeki hittel, egyfajta gyermeki kapcsolata. Azok az igék, amiket mellétettem, tehát nem nincs idő mindegyiket felolvasok, a gondolod ír le és keresd ki, ha érdekel téged. Ott ezekről van szó. Egyrészt a János maga ugye nagyon jól érte meg az Úr Jézussal kapcsolatot. Ő volt az, aki nagyon közel volt mindig hozzá. Az ő evangéliumáról mindig az istenségét is látod. Egyfajta sokkal személyesebb Jézust látott, van a főpap imádság, tehát valószínűleg ő közel volt mindig az Úr Jézushoz, megérte ezt az őszinte kapcsolatot vele. És ő tőle lehet azt olvasnod, amikor leírja a tanításában, hogy azt mondja, hogy az Isten gyermekei vagyunk, úgy hívnak minket, és valóságosan azok is vagyunk. Ezt ne felejtsd el, hogy az imádságban nagyon erősen megéled, megélheted azt a lehetőséget, hogy Isten az apa-fia kapcsolatban jön hozzád, illetve te magad is így mész az imában. Ezt néha szerintem azért nehéz egy kicsit, nem? Tehát amikor annyira tudjuk, hogy hogyan kell felépíteni az ima szerkezetét, hogy úgy kezdjük, hogy mennyi atyám, úgy fejezzük a Jézus nevében ámen, és a köztes részű szép kis igei gondolatokkal kitűzdeljük. De vajon tényleg azt mondod el, ami szívedben van őszintén, vajon tényleg igazán azt gondolod el, amit kiimádkozol? Ezek azért jelentős kérdések. Illetve a felhatalmazásra is szeretnék mondani valamit. Fontos tudnod, hogy tehát a János evangéliumában azt is lehet olvasni, hogy Isten felhatalmazott minket arra, hogy gyermekei legyünk. Tehát valamit adott, ami egy erő, ami egy nagyon nagy lehetőség. Hadd mondjam azt a neked, hogy ez egy nem természetes dolog, és ne vegyük soha annak, hogy te Istennek a gyermeke vagy. Nincs kötődésed ilyen értelemben csak az Úr Jézus miatt az Isten, ez igaz? Tehát nem ténylegesen szült meg téged, nem vagy tiszta annyira, mint ő. Tehát ezek mind kegyelemből szólnak. Meg nem érdemel dolgokból. Ne felejtsd el. A másik értelmet és szellemet használsz, most csúnyán mondtam, de a szellemi részedet és az értelmi részedet használod, amikor imádkozol. Az 1 Korintus 14-15-ben itt teszi fel a kérdés Pál, hogy na hát hogyan is van ez a dolog. A nyelveken szólásról is beszél, a dicsőítésről is, de az imáról is. Hadd mondjam azt nektek, drága testvéreim, hogy pusztán az értelmi imádság az egy nagyon jó kis intellektuális élvezetet is nyújthat. Komolyan, nem? Nagyon szépen megfogalmazom, biblikusan megfogalmazom. Hát a szellemi oldalt használnánk csak pusztán, akkor az meg lehet nem szavakban, vagy éppen nyelveken szólásban történne, ami senkit nem fogna meg, csak inkább egy őrültséget látnának rajtunk esetleg. Hát ha mindenki nyelveken szól, ezen a helyen is úgy lenne szokásunk imádkozni, azért egy kicsit gázos lenne szerintem, ha bejönne a barátod egy alkalomra. Illetve az is gázos lenne szerintem ő neki, ha bejönne, és azt hallaná, hogy ezek az emberek nagyon szép irodalmiassággal beszélnek, de nem érzek semmit itt. Ez a kettő össze van kapcsolva. Tudjátok, én azt hiszem, hogy Isten, amikor szellemileg hat rád, amikor veszel valamit szellemileg, merítesz, ugye ezek ilyen képek, hogy énekelted, mondjuk a folyó mosson át, tisztítson meg, igaz? Ez Istennek a jelenlét, Istennek a szelleme. De tapasztaljuk, hogy valamilyen képpel mozog, érzékelt dolgokról van szó. Ez egy izgalmas dolog éppen ezért. Másrészt, ha ezek a megélések nem fogalmazódnak meg szóban, akkor nem tudnak építeni másokat. Te megéled, de ha azokat megfogalmazod, vagy azokban valami igazság kijön a szádon, értelmezhető módon, a másiknak az értelmén keresztül az ő szellemét is megérintheti. Ez egy érdekes dolog. Én azt tapasztaltam, hogyha valamit megéltem szellemileg, és ha meg tudtam fogalmazni, az már épített. Ha megéltem csak szellemileg valamit, de az nem jött ki rajtam úgy, vagy nem éltem azt úgy meg, nem épített. Értitek, hogy miért fontos szerintem ezt a kettőt együtt kezelni? És az imádságról ezt tudja, kérlek, hogy ez a két komponensben kell működjön. És isteni segítség van hozzá. Tudd ezt. A római levélben arról olvasol, hogy kimondhatatlan fohászkodásokban a lélek veled van, benned van. Ez egy olyan titózatos dolog, de annyira fantasztikus dolog. Kérdezlek téged, így szoktál imádkozni ezen a helyen? Tudomásod van erről? Azért mondom ezt, hogy legyen. Hatalmas erő az imádság, ezt tudd. Amit nagyon ki akartam emelni, az, hogy nem te befolyásolsz, hanem Isten téged, illetve rajtad keresztül. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Én nagyon azt tapasztalom, hogy néha több mint 80%-a szerintem az imádságaimnak arról szól, hogy én mit kaphatok most Istentől. Meg arról szól az imádságaim, most én milyen állapotban vagyok. Istenem, most velem mi van? Nem igaz, hogy nem változtatsz a körülményeimben. Nem igaz, hogy ilyen helyzetben vagyok már megint. De nagyon így befele fordul az egész, és inkább az imádságainknak a nagy részét úgy érzékelem, és magamról beszéltenem most inkább, én úgy érzékelem, hogy a kérésekre teszem. Nyilvánvalóan vannak szükségleteim, és Isten ezt így is akarta engedni, tehát ez helye van ennek. De valahogy nem teljességét élem meg az imádságnak, ha csak a kérések mozognak. Mondatettem azt is, hogy az Isten országa jöjjön el, az Isten akarata jöjjön el. Tudtad, hogy ez egyik célja az imának? A mi atyánkba is beletette az Úr Jézus ezt, igaz? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, itt is, a földön is. És ő meg azt tanítja egyébként, hogy ez bennünk van, benned zajlik le. Az akarata megvalósul benned. Tudtad ezt? Erőt képviselhetsz. Ha te jól imádkozol, tudsz is akarata szerint kérni. Arra meg tudjuk, hogy megvalósul. És nagyon érdekes, egy szellemi kis információ a Bibliából, a Jelenések könyvéből, hogy Isten trónja előtt vannak. Egy ilyen képet használ a Biblia, hogy füstölőszer. Az imádságok. Ezt tudjad, kérlek, ha imádkozol, hogy Isten elé kerülnek, és ott keringenek, mint a füst. Tudomása van a kimondott szavakról az Istennek. Ezt hitáltal tudjuk elvenni. Tehát nem látod ezt. De az Isten igéje erről tanít. Nézd meg a Jelenések könyvében azokat a részeket, amiket oda tettem. Nagyon, nagyon képies, nagyon kifejező módon vannak oda leírva. Felem vagytok? Jó, oké. És a változatosság. Én csak felsoroltam egy csomó dolgot. hogy milyen formái vannak. Tudtad, hogy az ima változatos lehet? Tudtad, hogy az ima nem csak arról szól, hogy te itt hangosan egyszer imádkozol? Hálaadó ima, dicsőítő imádó ima, könyörgő, esedező, oda tettem, hogy panaszoló. Mert ennek is helye van. Főnöködre, a gyerekedre, az anyósodra. Ha van, kijöntheted, elmondhatod. Hadakozó ima is van. És most próbálhatnám ugyanazokat az embereket. A gyerekedért, a főnöködért, az anyósodért. És közben járás is van, amikor valaki helyet szinte teszel. Valakit viszel Isten elé, úgy, hogy nem is tud róla lehet. Erről nincs idő, de nagyon jó lenne mindegyikről beszélni, mi mit jelent, és miért izgalmas, és miért jó. De ezeket azért osztom, hogy kérlek, legyen tudomásod erről. Hogy az ima kapcsolat, erő, és egy változatos dolog lehet. Ez a mit tehetek, ez a kéz nekem, nem csak összekulcsolhatod, hanem a belső folyamataidon értve mondom azt, hogy tegyél valamit, éld meg valahogy. Egy pár gondolatom volt ebben, hagy osszam meg veletek. Ebben a kapcsolatban, az imában jár kell szüntelen. És itt egy kicsit csak egy emléket hagy osszak meg veletek. Nekem gyerekkoromban nagyon sokat jelentett, amíg kortól úgy emlékszek, hogy ahányszor édesapám engedett reggel iskolába, mindig a fejemre tette a kezét és imádkozott értem, vagy a vállamra már idő után. Ez egy ideig semmit nem jelentett nekem, őszintén szólva. Viszont voltak pillanatok, amikor ilyen nagyobb események, mint egy dolgozat, vagy valami nagyobb kihívás, ugye most kicsit mosolyogok már rajta, hogy mostanában teljesen más kihívások vannak, akkor ez volt. Ott volt velem, és megáldott. Imádkozott értem. Vagy ha elengedett egy osztálykirándulásra, az minden szülőnek egy kicsit rizikó, ugye egyedül a gyerek, aztán csinál, amit ki tudja, mit. És imádkozott értem. De, ha utaztunk, édesapám, mielőtt elindultunk, imádkozott, és mikor megérkeztünk, imádkozott. Hát ha ettünk, imádkoztunk, igen. Előtte, a végén. Vagy ha bajban voltunk, imádkoztunk. Na most ezt mindezt azért mondom így nektek, mert én nagyon hálás vagyok a szüleimért, hogy ezt mutatták, hogy lehet így élni. Viszont nem tudom, hogy ti hogy vagytok, azt hiszem nagy többségben vagytok keresztény családból jövők is. Ez is tud egy kicsit olyan lenni, hogy megtanulsz valamit. Nekem volt egy időszak az életemben, és most is van, amikor meg kell néznem, hogy tanult dolgokat csinálok el, vagy azért csinálom, mert tudom, miért csinálom. Tehát miért kell. Van-e élete, ereje az életemben. Tehát ha akarsz máshogy imádkozni, hogy hogyan lehet frissülése, újulása, vondd be a hétköznapokba, a szükségleteidbe, a helyzeteidbe. És akkor látod meg igazán, hogy ez nem a vasárnapokra, meg a házi csoportokra szűkül le, hanem mindig jellemző rád. Ugye ez egy Tesszalonika 5.17-ben az van leírva, hogy szüntelen imádkozatok. Hát azt gondolom, ez ezt jelenti. Viszont amit odaértem egy gondolatot, tanuld meg kiönteni szíved és betölteni, betöltekezni. Az imában ez egy gyakorlat, és egy nagyon jó dolog. Hány és hány ember küzdködik mondjuk azzal, hogy nem tudja magát kibeszélni például. Nincs ki meghallgassa. Tehát nyilvánvalóan emberi kapcsolatokban is más, és Isten is rendelte, hogy beszéld ki magadat, de mekkora lehetőség és ajándék az, hogy Istennek kijöntheted, ami benned van. Éppen ezért beszéltünk a panaszról, és nem csak arról, hogy új, szeretlek, így szeretlek, Úr Jézus. Mást is mondhatsz. Elmondhatod mindazt, ami a szívedben van. És nagyon sokszor meg kell tenni szerintem ebben a világban, hogy kijöntöd, ami benne van, és betölthet Isten. És a kapcsolataidba bátran vond bele, vidd bele. Őszintén szóval ebben nem vagyok túl erős, de egy párszor volt az életemben az, amikor nem keresztények felé, azt éreztem a szívemben, hogy kínálja fel, szeretnék ilyet imádkozni érte. Teljes a zavarba volt, de miután egy áment mondtam, kinyitottam a szemem, azt láttam, hogy volt, aki sírt. Használta Isten azt, és láthatóan működik az ima. Tehetsz ilyet. És kérlek téged, hogy imádkozz be a feleségedet, a gyermekeidet, a családodat. hangosan, és mondd el nekik. Néha olyan érdekes, hogy nem is mondjuk ki lehet nekik, hogy szeretjük őket. Olyan érdekes, hogy amikor elkezdek valakiért imádkozni, néha akkor tudok hálát adni érte, akkor emlékezhet az Úr arra, hogy hát hálát kéne adni érte. Mondjuk a feleségemért, vagy a szüleimért, amikor valaki kér, valamiért imádkozunk. Jó ezt tenni. Gyakorol minden lehetőséggel. A példabeszédek 3-5-8 az a rész, amikor azt mondja, hogy ne a magad eszére támaszkodj, bízz az Úrban, és azt mondja, hogy minden utadon, azt mondja, hogy gondolj ő rá, de a Károliban úgy van leírva, hogy ismerd meg őt. Azt gondolom, hogy az imádság nyilvánvalóan fejleszthető, és csak egy módon, hogy imádkozol. És ezt megint mondom hozzá, és nagyon ki akarom hangsúlyozni, nem egy unalmas út ez. Ez egy izgalmas út. Ez az életednek nagyon jelentős velős része lehet, hiszen a kapcsolatról szól. Nagyon jó dolog tapasztalatokat szerezni. Hogy tudsz jól imádkozni? Itt hagyd mondjak egy pár dolgot nektek. Tudjátok, hogy egy ideig én mennyire nem szerettem imádkozni? Fú! De ki lehetett volna kergetni az ima órákkal engem? És amikor egyszer Istennek, hogy őszintén elmondtam, Isten, hogy ezt hogy csináltad ilyen unalmasra? És akkor azt éreztem, hogy az Úrnak beszélget van egy fiez. Ezt nem én csináltam unalmasra, hanem te. És amikor rájöttem arra, hogy nekem kell igazítanom ezt, nagyon sok minden megváltozott bennem. A hozzáállásomban rájöttem, hogy jelentősen tudok változtatni az ima életemen. A hozzáállásomban. Ha hagyod, hogy így legyen, akkor nem is fogsz növekedni benne. De ha akarsz ismereteket szerezni, és amikor hallottam egy testvért, hogy amikor imádkozok valakiért, néha Isten mond valamit. Hát akkor azt mondtam, uram, én is akarom ezt. Jó, hát nem lekoppintani akartam őt. De izgalmas volt. Hát hoppá, hát így is lehet. Hát nem arról szól, csak hogy odamész, aztán hát mondok egy áldás rá, mondjuk az Ároni áldás, az, hogy némiképp megtanultam. Hát mondtad neki valami olyat, amit az Isten mondana általam. Ez olyan izgalmas dolog, amikor valaki itt imádkozhat a gyülekezetbe. Tekintesz esetleg így erre a lehetőségre? Vagy van a gondolatodban ilyen, hogy Isten téged használt, hogy valamit mondhatsz a szívébe? Ez más, ez egy új dolog, ez már nem csak a szavakról szól, itt jön a szellem és az értelem. Tapasztalatok és tapasztalatok által növekedni ebben. Voltam egyszer egy ima éjszakán, az első 2 órát halálra untam, nem tudtam, mit keresek itt, miért vagyok én itt. Aztán utána Isten elkezdett beszélgetni velem, hogy hagyom-e, hogy valamit mondjon ő is nekem. Nagyon izgalmas volt, azt megélnem. És azóta látom, hogy az ima izgalmassá tehető. És azt szeretném így mondani, hogy izgalmassá tehető. Rajtunk áll. És a lélekvezetésében ez egy gyönyörű dolog. De ez, amiről talán itt gyakorlatban lehet jókat mondani, amikor kijelentést veszel el az imádságban. Ezt teheted. Magadra nézve, helyzetedre nézve, ez egy fantasztikus dolog. Hagyj beszéljük a Bertalacziról, úgy sincs itt. Nekem ő egy nagyon jó példa. Én nagyon szeretem őt, mert tanít engem sokat arra, hogy hogyan lehet csendben lenni Istennél és figyelni. Ő volt talán az első, aki különösen az életem egy hatással volt arra, hogy ilyet, hogy ő nem csak beszél, hanem néha azt csinálja, hogy beszél, csendben van és figyel. Aztán beszél, csendben van és figyel. Hát ez, nézzétek, érdekes, nem? Tehát, hogyha hisszük tényleg az imának a lehetőségét, akkor valaki kéne fejezni a cselekedetünk, hogy tényleg hisszük. Néha ez a csend, vagy Istenre figyelés nem konkrétan ezt fejezhetné ki Istennek, hogy Istenem, nem egy oldalú akarok lenni, nem egy automataként kezellek, dobom be a kéréseket, és majd várom, hogy kipottyanjon alul a kóla. Hanem figyelni akarok rád, te mit akarsz kén tőlem? Nekem van szükségem igazításra, nem neked, hozzám. Ez nekem nagyon nagyot változtatott, és rájöttem, hogy a Szent Lélek vezetésében lehet mozogni ebbe. Az Istennel való kapcsolatot szellemileg megélhetem, természetes és nagyon jó módon. Személyes üzeneteket tehetek el, és ami a legszebb, adhatok is az imában. Tehát ezt teheted. Mit várhatok? Ez a szív nekem. A hit. Amikor láthatatlan dolgokat látsz megvalósulni, igaz? Talán ez a hit. Egyetértetek ezzel? Okay. Egy igent mondatok jó hangosan, csak hogy felébredjünk együtt egy kicsit. Oké, szuper. Tehát várjuk azt, hogy megjelenjenek a dolgok, amikért imádkozunk. Tehát írj egy pár gondolatot ennek kapcsán, mit várhatsz, hadd hozzak. Az ima kinyit, Istenre emeli a tekintetet. A 121. Zsoltár, ugye hegyekre emelem a tekintetemet, honnan jön segítségem. Hát már erre nagyon jó. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Amikor leülök, sokszor imára hajtsam a fejem, mert szeretek egy picit csendben lenni. És akkor egyfajta beállítottságot, egy beállítást ezek az olyan, mint a GPS-nél, amikor bekapcsolom a telefonnál, tehát még elég nem villog, meg tölt, meg mindentől, nem tudja, hogy hol vagyok. És akkor úgy megtalál, akkor megvan a pozícionálás. Szerintem ez egy fontos dolog az imában, amit elvárhatsz, most értsétek jól, és tudom, hogy jól értitek, amikor ezt mondom, amikor imádkozol. Pozícionál, behelyez téged. Jó, itt vagyok, Uram. Hát a másik dolog ilyenkor, amikor ez történik, hát ugye, ha itt vagyok, akkor meg hogy vagyok? Ezt várhatod, keresd az imádságba, hogy egy rendezettséget hoz. A Jakab 5.16-ban erről van szó, azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket. Én nagyon szeretem ezt a részt, igyekszem mostanában jobban is figyelni erre. Régebben ez egy ilyen kínos dolog volt, hogy biztos, hogy nem fog csinálni, soha így gondolkoztam. De hát azért azt hadd mondjam nektek, hogy amikor így gondolkoztam, akkor az életemben nagyon sok titkos bűn volt. Nem szerettem ezt a dolgot veszegetni. Ezeket takargattam gőzerővel. Az energiáinak nagyon sok része arra ment el, hogy takargassam mások elől. De amikor Isten megszabadított ettől, azóta szeretek erről beszélni. Tehát van lehetőség megvallani, kitenni másoknak. Persze, oké, ez az egykezemben megszámolós emberek, tehát ez nem mindenki. De vannak emberek, akiknek elmerem végre mondani. Rendez az ima. Dűnt rendez az ima. Ezt várhatod, ezt kereseted. Gyógyít. Ezt most hozom szellemileg, lelkileg is. Sokszor, amikor jössz egyfajta lelki sérüléssel ide, amit reggel a férjed mondott neked, vagy a feleséged, vagy a gyerekeid, vagy a tesód, vagy itteni tesód. Tud rendezni, begyógyítani dolgokat, helyre tenni dolgokat. A feleségemmel tudjuk azt mondani szerintem, hogy néha a gonosz nagyon bepróbálkozik a kapcsolatunkba, például a szolgálatok előtt látjuk. És én gyönyörködök Istenbe, amikor vagy ő, vagy én, így felkapja a fejét, és mondja, hogy hé, hát ezt ne engedjük. Hát ezt nagyon szeretem egyrésztől, és olyankor nagyon meg tud törni a szívünk mind a kettőnknek olyankor. És azt mondja, oké, Uram, ezt látjuk, hogy most majdnem rászeret minket a gonosz. Hadd gyógyítson. Másik persze, hadd beszéljek arról is, hogy igen, van fizikális területe is. Ez egy érzékeny dolog, olyan sok rossz dolgot is lehet erről hallani, de úgy szeretnék jót. Úgy szeretnék jó dolgokat hallani. Tapasztaltam, hála Istennek egy párszor, és azóta is nagyon lelkesít keresni Isten akaratát, hogy mikor akarja gyógyítani. De értitek, így mondom, hogy mikor akar ő gyógyítani. Tehát nem az, hogy én nagyon szeretnék egy csodát látni, hát akkor gyorsan oda, még ráteszem a kezem, aztán azért imádkozok, hogy ne menjél el orvoshoz, már most meggyógyít az Úr. Az akaratom megvan hozzá. De vajon rá van-e hangolódva úgy a szívem, hogy hittel elveszek ilyen dolgot, ha Isten ezt mondja nekem. És bárcsak olyan jó lenne, tudok itt a gyülekezetben embert, aki azért imádkozik, hogy Isten adjon vagy neki, vagy másnak gyógyítás ajándékát a gyülekezetben. Milyen fantasztikus lenne ezt tapasztalni. Jól, igazán jól. Gyógyít az ima. Várd ezt. Hatása ez. Istenbe vetett hitelt, bizalmad erősödik. Ezt biztos te is tapasztalod, amikor imádkozol az Úrhoz. És tudjátok, miért van szerintem ez így? Mert nyilvánvalóan a hitedet tornáztatod közben. Miért? Mert egy nem látható személyhez beszélsz végig. Egy nem látható trónhoz viszed a szavaidat végig. Ha hiszed, akkor az gyakorlod a hit által, hogy úgy mondd el, azt mondd el, annak a láthatatlan Istennek, abba a láthatatlan országába. Istenhez kerül. Gyakorlod a hitedet. És nagyon jó ezáltal sok félelem, ami hitnek az ellentét a félelem. Tehát kiűzi a félelmet, vagy az aggodalmakat. Hiszen amikor Istennek szembesülsz, és néha szellemileg érezzük belül, a valóságával, amikor a Szentlélek betölt téged, miközben imádkozol, miközben hittel mész Istenhez, megnyugszik a lelked, mondjuk a sok csekk láttán, néha vannak ezek az aggodalmas dolgok, nem? hogy a gyermekeidnek a problémáival kapcsolatban vannak ezek az angolok, vagy a munkahelyed, vagy hány dolgot tudunk sorolni. De amikor Istenhez odamész, kitárod, kiöntöd, elmondod, megerősödik a bizalmad, és ki tudod utasítani az aggodalmat, a félelmet. Ez látható következménye lesz. Hát csak, ha most megint a házasság példáját mondom, már csak a páromon látom például a következményét. Amikor imádkozunk egyet, letesszük Istennek, akkor nyugodtabbak is vagyunk. Látható dolga. Ezt várom az imától. És Isten szólhat. Hát ez a fantasztikus része, hogy ez egy Ha Isten tényleg ennek teremtette az imádságot, ugye, egy kapcsolatnak, akkor ez annyira természetes része, és néha milyen érdekes, hogy mi ehhez meg úgy állunk hozzá, hogy valami olyan dolog történt, hogy hát életemben 5-szor vagy 6-szor szólt Isten, de úgy, nem így kéne tekinteni rá, valahogy azt érzem a szívemben. Többet várok ettől. Hadd mondjam azt neked, ha most úgy vagy itt, hogy szoktál imádkozni, de soha nem tapasztaltad, hogy igazán Isten szólt hozzád. Szerinted ezt Isten úgy most szadizmusból visszatartja? Így ismerjük Istent? Egy piszkál téged, hogy hát talán szólok hozzád, ha jól leszel, vagy nem. Vagy tudod mit, mégsem. Nem. Én nem ilyenek látom a Biblia alapján az Istent. Isten szólni akar, beszélni hozzánk. Csak az is lehet, hogy mondjuk te egy ilyen 6-7 szinttel feljebbi kijelentéseket várnál, amikre nem is tudnál hűséges lenni, ha Isten úgy szólna hozzád, illetve ha hallható hangon szólna hozzád, akkor meg lehet egy olyan törést okozna benned, hogy a jó világ Isten ilyen félelmetes, akkor inkább nem is közeledek hozzá. Nem tudom, de én utóbbi időben ezt tapasztalom, hogy Isten olyan szinten bíz rád kijelentés szavait, ahol vagy. De ha nem tudsz azon hűséges lenni, ahol vagy, akkor miért vársz mózesi hegyélményeket? Amikor egyszer olvastam az ő életét, akkor jöttem rá arra, hogy Isten azért nem találkozik ilyen formán velem, mert ha így elmondaná nekem pontról pontra a dolgokat, ezzel a felelősségével rám is pakolná, hogy ezeket meg kell valósítanom, hát azon nagyon sokat vétkeznék, mert nem csinálnám meg. Mert nem vagyok rá kész. Nincs hitem sokszor, vagy hasonló. Tehát értitek, hogy Istennek mennyire egy ilyen gondoskodó figyelme van az életben, hogy mit mond neked. És egy aktuális élethelyzet bemondja ezt neked, akkor ha megértettél valamit, akkor meg az már csak arról is beszél, úgy gondolja, hogy meg is tudod csinálni. Ezt várhatod az imától, hogy Isten szól neked, személyes üzenetet ad. Várhatod az imát, hogy emlékezted korábbi igékről, néha proféciák elém jönnek sokszor, amikor imádkozok. Eszembe jutott, hogy ezt nekem az Úr már mondta. Megerősítik meg én a szívem. Vagy néha van, hogy Isten megoszta a nagyobb terveit, ezt gyülekezeti szinten tudjuk együtt tenni. Emlékszek, amikor a pásztort kerestük még itt a Varga Lacit, nem a bozótban, hanem úgy imádsággal együtt, és imádkoztunk. És emlékszek arra, hogy volt egy ilyen lehetőség, nem is tudom, aminek kapcsán, de hogyan, hogy akkor mondjál mindenki, ami szívével most ezzel kapcsolatban. És akkor azt hiszem, hogy a konkrétan Varga Laci személye is volt, megint nincs itt, azért beszélek róla, igaz? És olyan jó volt, hogy talán ketten-hárman felálltak, és mondták, hogy én úgy ezen kaptam egy képet, és elmondta ezt. Akkor másik felállt, hogy én azt érzékelem, hogy minden ilyen szépen egy irányba mutatott. Isten beszélt ott közben hozzánk. Imádkoztunk, és figyeltünk rá. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát értitek, hogy ez több? Tehát én várni akarom az Isten, miközben imádkozok. Én szeretném látni a dolgait. Oké, nyilvánvalóan mindegyik más, hogy is talán más körökben működik. A házi csoporton belül nagyon személyes tud lenni, amikor odaülünk mondjuk kettő-három valaki mellé, és már éppen elmondta, hogy milyen nehéz helyzetben van, és úgy imádkozunk, talán is személyes lehet, de ugyanezt megteheted itt is egyébként alkalom után, ha vagy olyan bátor, hogy azt mondod, hogy Istenem, valaki az oda kéne mennem, mert most nagyon szükségem lenne, hogy imádkozzanak értem. De néha van az, hogy csak Isten a dicséretnek az imádságaiban szól hozzád. Amikor arról énekelsz, hogy szeretlek, Óra, most csak ennyit akarok mondani, nem kérni, én csak szeretlek téged, és egyszer azt tapasztalt, hogy Isten közel jön. Itt vagytok még velem? Nagyon jó. Egy összegzés lesz, jó? És akkor utána már csak az ígére egy rövid üzenetbe visszatérek, amit olvastunk. Tehát amit néztünk, hogy az ima egy kapcsolat, erő, tehát mozog benne az Isten ereje. Lásd meg ezt. Változatos lehet az ima. Erről is majd lehet egy külön tanítást esetleg tenni, amikor így összedobnánk mondjuk, hogy ki milyen formákat szeret használni. és miért jó, mikor például használni ezeket. Ezeket nagyon jó, ezeket gyakorlat lévén tanultuk meg szerintem mindannyian, amikor valaki megoszta ezt, hogy egyszer voltam egy ilyen helyzetben, és így imádkoztam, és annyira megerősített tényleg, és akkor lehet eszedbe jutni, hogy akkor egy olyan helyzetben, amikor így vagy, a Szentlélek eszedbe jutatja, hogy figyelj, most ennyire aggódsz, mert hogy most inkább hálát kéne adnod, hogy kicsit kihűssel az aggodalmat. Látod, hogy milyen kevés van a hűtőben, nem? Mert inkább Isten azt kéri, imádkozz azért, hogy hálát adjon, ami most van. Nagyon érdekesek ezek, hogy annyira gyakorlativá válik az ima ilyenkor, és ez a kapcsolatban működik. Imában jár kell, gyakorolj, hadd bátorítsalak titeket, éppen ezért. Ez egy nagy taktikája a gonosznak, hogy itt ezen a helyen be akarja fogni a szádat. És akkor hozni, hogy hozod az indokokat, hogy nem tudok jól imádkozni, nem tartozom a gyülekezethez még. Meg mindenféle jó kis indokokat tudsz mondani, hogy megozd az imádat itt. És lehet, hogy másokat is épít egyébként, illetve a kimondott hangos ima azért azt gondolom máshogy működik, mint a belül elmondott ima. Ezt ti is értitek. Nem csak azért, mert hallásban van különbsége, hogy az egyiket hallom, a másikat nem. De azt gondolom, hogy a hited tekintetében, a hit kifejeződésében is máshogy működik. Ugye mond a Biblia egy ilyet, hogy megvallás. Ezt akkor mondja, amikor valaki ki is mondja azt, ami a szívében van, és az valahogy máshogy hat. Szellemileg, de hat. Máshogy. Néha te is érzed, hogy amikor kimondod hangosan, máshogy működik, mint amikor magadban elmondasz valamit. Tehát ezt nagyon szeretném még hangsúlyozni, ez a szívemben volt, hogy mondjam nektek, hogy ne legyetek ilyen félelemben itt. Ez valamiről beszél akkor. Vagy nálad nincs valami rendben, vagy a gyüliben nincs valami rendben. De nem cipzár kell a szánkra húzni, azt gondolom. Az tény, hogy is valahogy gondold végig, hogy Istennek mit mondasz. De önts ki, ami szívedben van, és ha Isten indít imára, ha annyira ki akarod mondani Istennek, akkor itt legyen ez a szabadság, hogy imádkozhatsz. Szentlélek vezetésére figyeljünk, hogy erről beszéltünk, ettől lesz egy nagyon izgalmas dolog. Tehát nem csak a saját kútfőmből veszek, ami egyébként építhet úgy is, de hagyom, hogy a Szentlélek hozzon fel gondolatokat, látásokat, üzeneteket esetleg. Ez egy annyira izgalmas dolog. Hát ehhez kell újjászületni. Ezt senki nem érti, aki bejön csak úgy a világból mondjuk itt, aki nem újjászületett keresztény, mert ezt nem így tapasztalja meg. De ez olyan jó dolog, hogy miután újjászület, a Szentlélek által működik ez így. Tapasztaljátok, hogy ez működik így, csak hogy ne én beszéljek? Igen? Tapasztaljátok, hogy működik? Nagyon jó, oké. És várható az eredmény, erről beszéltünk, de szerintem ezt most néztük meg, úgyhogy jól van így. Na és akkor legyen ez a mi lehetne most kérdés. Ugye ezt az ígét olvastuk fel hozzá, Máté 21-ből. Amikor készültem ide, nagyon Isten azt helyezte a szívembe, hogy ugye az Úr Jézus valami hasonlót szeretné itt tenni a gyülekezetben, mint ott csinált a templomba. Ez egy kicsit éles, mi? Valaki előbb úgy imádkozott, hogy a szemetet ki akarom takarítani a szívemből. Megnéztem azt az igét, amit az Úr is ide beidéz, amikor azt mondja, hogy meg van írva. Ezt nézzétek meg. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanúgy az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók balrangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el, majd én is annak nézem, mit szól az Úr. Ez egy nagyon kemény profécia. És az Úr Jézus, amikor ott volt azon a helyen, akkor ezt látta. Milyen a mi házunk itt? Be van töltve imával? Vagy csak egy kicsit ilyen biztonsági meneküléseket csinálunk ide. Nem változik meg az életünk igazából, de eljövünk, ahogy vagyunk, mert azért mégis hol eszik, hogy valaki ránk mosolyog heti egyszer. Nem tudom. én csak gondolkozok. De ez van a szívem, hogy hadd mondjam azt nektek, hogy az Úr Jézus ezt nem tűri így. Mert számomra ez az egyetlen egy olyan idézőjelesen kirohanása az Úr Jézusnak, amit látok az igében. János evangéliumban ráadásul úgy van leírva, hogy elkezd egy korbácsot fonni. Hát tudjátok azt kérdezni, eljátszottam a gondolattal, hogy leül mondjuk az Úr Jézus, és elkezd egy korbácsot fonni, és jönnek a tanítványok, ez az én elképzelésem, amit mondok. És Jézus, mit csinálsz? És csend van, és csak fonja. Tehát megfontolta előre, amit fog csinálni. Nem arról van szó, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy puh, hát mi van itt, és akkor mindenki kifele. Ő bement, látta, ami ott van, és utána az Isten akarata elkezdett dolgozni benne. És elkezdett leülni, megfontoltan, nagyon határozottan, hogy mit fog csinálni, fonja az ostort. Nem az embereknek, az állatoknak. Tehát, hogy hajtsa ki őket. Mi? Hogy szemlélheti Isten ezt a házat? És ez az életünkről is szól ez a ház, nem csak konkrétan ebben a házon, nyilvánvalóan. Nekem ez a bizniszelés is eszembe jut, tudod? Lehet ez az imádság, hogy jössz Istennek, elmondod, Istenem, nekem most erre lenne szükségem, hát azért adok is valamit, mit kapok? Adok-veszek. Ez volt az Isten házába. Adok-veszek. Adok egy kis időt neked, vajon mit kapok érte? Jeremiás által az Isten nagyon egyenesen azt mondja, hogy ezt így elfogadható szerinted? Te tudsz úgy imádkozni, hogy az életed tele van szennyel, mocsokkal? Bocsánat, én egyenesen fogalmazok, de szerinted ez járható út lenne? Tudom, hogy ti is azt gondoljátok, hogy nem, de ha meg kell vizsgálni az életemet, én találok egy csomó ilyen dolgot, amikor kell változtatnom. Úgyhogy ma erre hívlak titeket, hogy ez a mit lehetne most tenni kérdésre. Ha van olyan dolog az életedben, amit úgy érzel, hogy ha az Úr Jézus belépne oda, elkezdené az ostort fonni és kihajtani, akkor kérlek, engedd be. Egy kicsit másabb a dolog talán, mint ott volt. Itt az Úr Jézus megérkezése volt az a pont, amikor elkezdte ezt a hatást kifejteni. Ha még nem érkezett meg az életedben, nyilvánvalóan nem fogod tudni így kipucoltatni. De ha megérkezett az Úr Jézus, mert ő bevonult Jeruzsálembe, és utána elkezdett helyreállítani. És az első volt az Isten tisztelete, amit helyreállított. Döntésre szeretnének olyan tekintetben hívni titeket, hogyha szeretnéd az ima életedet megújítani, megfrissíteni, ha szeretnéd az életedben a dolgokat kipucerálni, kidobni mindazt, ami nem való oda, jól megtanulni imádkozni, megújulni ebbe, akkor majd arra szeretnének kéne, hogy álljál fel a helyeden, fejezd ki ezzel. És utána majd fogunk ilyet imádkozni én is, meg aztán meglátjuk, hogy lehet összefordulva. Legyen ennek helye most, jó, hogy őszinték vagyunk magunkhoz. Tehát nem azért fogsz felállni, mert jó keresztény biztos feláll egy ilyen kérdésre. Nem azért fogsz felállni, mert hát akkor lehet azt gondolják, hogy nagyképű vagy, nincs semmi problémád. Engem ez nem érdekel. És szerintem Isten se így. Egy kicsit legyünk csendben, jó? Szeretnék egyet imádkozni, és akkor az ima után kérlek titeket, hogy fejezzétek ki, akik szeretnétek ezt kérni igazán Istentől, akkor álljatok majd fel, jó? Uram, nagyon köszönöm azt neked, hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Köszönöm azt neked, hogy levehetünk minden vallásos állarcot. Nem kéred tőlünk, hogy olyat mutassunk, amik nem vagyunk. Köszönöm, hogy nem is károsztatsz minket azért, hogy az ima életünk nem a toppon van. Köszönöm, hogy engem se ítélsz el. Köszönöm, hogy azért beszéltek mindenről, mert változtatsz egyfolytában az imádságomban, az ima életemben. Uram, hányszor imádkozok úgy, hogy tele van önző motiváltságban az életem. Igazából azért mondom el a kéréseimet, hogy lássam azokat beteljesülni, és elfelejtelek megkérdezni, te mit akarsz. Ha vigyázz az én számra is, Uram, amikor beszélek, főleg a tanítok erről, hogy ne legyek hiteltelen, vigyázz rám, hogy ne legyek képmutató, hogy ne gondoljam magamat többnek, mint aki vagyok benned. Imádkozom, hogy mindenkire, aki itt van, drága Szentlélek, gyere ide közel most, beszélj a szívünkre. Ha tudjunk őszinte döntést hozni, olyat, amit tudunk vinni tovább, olyat, amit vállalunk a hétköznapokba. Tudom, hogy szóltál most hozzánk, tudom, hogy beszélsz, és itt vagy. Kérünk téged, hogy legyünk őszinték. Hadd legyünk a gyermekeid igazán. Elhisszük, hogy gyermekeid lehetünk. Egy apa nem károsztatja a fiát, amikor hibázik. Egy igazi apa nem. Hanem arra törekszik, hogy hogy lehet megtanítani őt. Hadd, hogy az imádság háza legyen. Az életünk az legyen elsősorban, és itt a szombathelyi gyülekezet imával legyen betöltve. Jellemző legyen ránk az imádság. Hogy tudunk imádkozni úgy, ahogy kell. Tudjuk azt kérni, amit kell. És hogy mindig ki tudod takarítani az imaházat, amikor behozdánk a mi kis bizniszünket, a mi üzleteinket. Amikor mi akarnánk itt apróra váltani a dolgainkat.